Az Ez itt a kérdés stúdiójában Gulyás István.
Eddig 112 000 jegyet vettek a magyar mozikban a Most vagy Soha című filmre. Ezzel a hétvégi listán a harmadik legnézettebb film. De vajon milyen szerepe van a nemzeti emlékezet politikában a történelmi filmeknek? Ez itt a kérdés. Kezdünk! Érkezik hozzánk Rákai Filip, kreatív producer, aki szerint a Most vagy Soha egy történelmi kalandfilm, nem ebből kell Kisdoktorit írni. A blokád mindenkihez szól és mindenkit bosszant egy kicsit, azért, mert igazad beszél. Ezt már Tőzsér Ádám, a film rendezője vallja. A stúdióba várjuk még Deák Sárosi László filmesztétát, aki úgy látja, a történelmi témák esetén mindig egyedileg vizsgálandó a források és a fikció viszonya. A dramaturgiai és az esztétikai megoldások pedig a film tartalmát is alakítják. Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket, és köszöntöm stúdiónk vendégeit, szervusztok, köszönöm, hogy eljöttetek. A magyar filmgyártás, filmművészet mostanában, mintha valamiféle aranykort élne át, legalábbis a történelmi filmekben, ugye legfrissebb Most vagy Soha, a blokád, a közelmúlt történetéről készült egy másik film is, aminek a címét nem szoktuk mondani, mert egy elég érdekes szó, de az Összödi beszédhez kapcsolódik, aztán a múlt történelméből Aranybulla, Erdély aranykora, Tündérkert, Semmelweis, persze, az nagyon fontos, Semmelweis, és aztán lehetne még sorolni. Nem kis hitet váltanak ki ezek a filmek. Milyen a jó film, Laci? Mert hogy... Úgy tűnik, hogy most mindenki történelmet keres a filmekben akkor, amikor más filmekben, amik történelmiek, nem a történelmet figyelik.
Hát az a jó film, amelyikre az ember beül, és végignézi úgy, hogy szívesen ül végig, és valamit ad neki. Én is beültem március 15-én, soha jobb programot március 15-ére végignéztem, és engem lekötött. Persze volt néhány kisebb dramaturgiai fogás, amivel annyira nem értettem egyet, de nagyon egybe volt az egész. Tehát nagyon tetszett nekem először is a látványvilág, hogy megidézi ezt a 19. századi Budát és Pestet. Én nekem tetszettek a színészek, tudtam azonosulni velük, ezek ilyen tényleg ilyen ifjak voltak, lendületesek, frissek, és volt, aki károsztatta a zenét, de nekem az kifejezetten tetszett, a kísérőzene, Gulya Róbert rögtön említsük is meg, ő volt a zeneszerzője, úgyhogy pár apróbb dramaturgiai fogás ellenére nekem nagyon egybe volt, és nagyon tetszett, nagyon örülök, hogy megnéztem.
Tehát azt mondod, hogy a jó film a szórakoztató, talán még katarzist is okoz, és gyönyörködtet.
Igen, ez mind együtt, ezek nem zárják ki egymást. A szórakoztatás, ugye az szokták mondani, hogy az kívül helyez, a katarzis belül helyez, de ez nem feltétlenül egymásnak kellett mondom, mert hogy ha van mondjuk egy ilyen történelmi téma, akkor az úgymond bevonz. Ez a lényeges mozzanat benne.
Neked mi volt a víziód a jó filmről, Filip?
Hát én egykor ugye film és színház esztétiket, meg művészet filozófiát tanultam, és már ott a fejünkbe verték Arisztotelész Poétika című művét, amely tökéletesen körbeírja több ezer évvel ezelőtt, hogy az antik görög drámának melyek a legfontosabb kellékei. És a katarzis szó az nem véletlenül merül föl ebben a műben oly sokszor. Számomra a jó film és bármelyik művészeti alkotás alapfeltétele, hogy okozzon valamiféle katarzist. Ugye Arisztotelész erről úgy beszél, hogy a félelem és a részvét felkeltésével kiváltunk az emberekből, a nézőkből, akik egyébként a nézőtér biztonságából néznek végig valamilyen előadást, próbálnak azonosulni a nézők a színészekkel és az előadással, a darabbal, vagy jelesül a filmmel, és hogyha átélik azt, ami velük is megtörténhetne, azt a drámát, és ez mindez félelmet és részvétet képes belőlük kiváltani, akkor ők azzal a jó érzéssel dőlnek hátra, hogy ez akár velem is történhetne, de milyen jó, hogy nem velem történt, és megtörténik az a fajta lelki megtisztulás, ha úgy tetszik, amit úgy hívunk, hogy katarzis. Én azt látom, hogy az elmúlt évtizedekben egyszerűen olyan irányba megy a világ, hogy folyamatosan a történetek, a műalkotások hőstelenítése zajlik, a katarzis elvétele zajlik, folyamatosan azt akarják bebizonyítani mindenféle szélső liberális ideológiák, amelyek persze, hogy betüremkednek a műalkotásokba is, hogy a katarzis valami ördögtől való dolog, miközben én azt gondolom, hogy a bennünk rejlő legtisztább, ha úgy tetszik, isteni tulajdonság. Úgyhogy én mindig a katarzist keresem, és szerintem a történelmi filmek kiválóan alkalmasak arra, hogy az ember ezt meg is élje, vagy át is élje ezt az egyébként nagyon szép élményt.
Ádám, a katarzis vagy az igazsága a fontosabb? Te ugye a blokádban azt mondod, hogy azért szúrja sokaknak a szemét, mert az igazság van benne.
Igen, hát az igazság... Ugye mi az igazság? Igazság nincs a történelmmel kapcsolatban. Az biztos. De azért vannak olyan tények, amelyek mellett nem lehet elmenni, és szerintem nagyon fontos, hogy hiteles legyen egy film. Az, hogy ha még ez emellett katartikus is, az nyilván csak jó, de én nekem a hitelessége mindig nagyon fontos egy alkotásnak. Egyrészt a történelmi hitelessége, ez különösen fontos egy olyan filmnél, mint a Blokád, ami a közelmúltunkban játszódik. Élnek még azok, élünk még, akik személyesen átéltük, és emlékszünk ezekre a dolgokra, akik csinálták. A főszereplők sajnos már nem, most Antall Józsefre gondolok például, de például Kónya Imre még él, és velünk van. Tehát a hitelessége egy ilyen közeli alkotásnak az nagyon fontos, hogy az szóról szóra minden úgy legyen, ahogy akkor volt. De nagyon fontos a hitelességnek az a része is, hogy az adott karakter, az adott színész, akit kiválasztunk, a néző elhiggye őróla, hogy igen, ő volt mondjuk Antall József, akiről van egy képünk, hogy ő milyen volt, hallottuk beszélni, tévéfelvételek, számtalan fennmaradt őróla, mégis odaültetjük Seres Zoltánt, és el kell hitetnünk a nézővel, hogy ő Antall József. Tehát ez egy nagyon komoly feladat amúgy. Igazsága történelmi eseményeknek ahány olvasat, annyi igazság. Sokszor.
Azoknak az igazsága, akik nézik a filmet, vagy pedig a történelmi igazsága, mert ugye beszéltünk már erről többször is, hogy akkor, amikor mondjuk nyilvánvaló, mondjuk, ha nem is, én nem szívesen használom azt a kifejezést, hogy történelemhamisítás, de mondjuk a történelemnek a szabadon értelmezése van egy filmben, akkor bizonyos körök azonnal rávágják, hogy az senkit nem érdekel, az a lényeg, hogy szórakoztasson a film. Hogyha a másik esetben mondjuk történelmi igazságokat próbálunk, vagy faktumokat próbálunk ábrázolni egy filmben némi dramaturgiai változtatással, akkor azonnal rávágják, hogy történelmet hamisítanak. Hogy van ez? Ezt te most megkaptad.
Hát igen, a Most vagy Sohával kapcsolatban pedig még 2 hete sincs a mozikban, de hát már leírtak mindent előre is, tehát még nem is volt a mozikban, már akkor leírták.
Negatív reklám is reklám,
tehát hát, ez jó a marketing. Szokták mondani, de hidd el, azért meg lennék enélkül, és nem azért, mert rajtam elfér minden, csak 1400 ember munkája ez a film, és ott van benne minden tudásuk, tehetségük és jó szándékuk, és amikor az ember azt olvassa, hogy valaki a fáradtságot sem veszi, hogy megnézze a filmet, de kanyarít róla valami nagyon okos kritikát, akkor azért az ember fölhúzza magát. Még egyszer mondom, nem a saját érdekemben vagy magam miatt, hanem a kollégáim erőfeszítései miatt. Igen, hát mi is kaptunk ilyen szempontból hideget, meleget, dacára annak, hogy egyetlen egy mondattal meg tudom válaszolni mindezt, vagy meg tudnám, ha röviden akarnék válaszolni, mert a Most vagy Soha úgy kezdődik, hogy kiírjuk szép nagy betűkkel, hogy ahogy történt, és ahogy történhetett volna. Tehát rögtön az elején beavatjuk a nézőt abba, hogy amit most látunk, az egyfelől persze nagyon valódi, de van egy teljesen fiktív szál is benne. Ahogy teljesen jól mondja Ádám, hogy a történelmi faktumokat az ember megpróbálja megmutatni. A blokkád esetében nyilván ez pont a még ma köztünk élő szemtanúk, megszereplők miatt triplán fontos.
Ez a személyes történelmünk része.
Pontosan így van. Ezzel együtt nyilván a blokkádban is van olyan mellékszál, ha úgy tetszik, a rendőrszál, vagy stb., amely nem biztos, hogy pont úgy történt. De nem ez a lényeg szerintem egy történelmi filmben. És persze nálunk is történészek leírták, hogy de mindenféle képtelenségeket. Tehát feltételezték, és ez volt talán legmegmosolyogtatóbb, hogy hát mi nem olvastuk el biztos a történelemkönyvet. Na most ehhez képest a forgatókönyvíró társaimmal olyan történelmi mélyfúrásokat végeztünk, hogy és tényleg beteg módon mindenre figyeltünk, hogy minden ott legyen, minden úgy legyen, az utolsó kis kanáltól a Petőfi íróasztaláig minden egy az egyben úgy néz ki. És akkor ilyenkor szoktam mosolyogni, amikor felvetik, hogy na de hát miért küzdenek Petőfiék a nyelvért, a magyar nyelvért, amikor 1844-ben már ugye történt, vagy született egy nyelvtörvény, hogy hát ez már nem is lehetett követelés, akkor mondják a számomra ilyen kicsi Stockholm-szindrómában szenvedő történészek, akik szeretnek bele szeretni a saját hát
fogatartóiba. Akkor a herderi jóslat az még elég erőteljesen élt a magyarság tudatában.
Hát igen, de most gondoljuk végig, hogy miért egyébként Ukrajnában, Kárpátalján mondjuk 5 évvel vagy 6 évvel ezelőtt nem volt nyelvtörvény, és attól még úgy bántak a magyarokkal, ahogy bántak. Hát most, hogy nagyon messzire nem menjek. Hát persze a nyelv, a magyar nyelv a most vagy sohában az egy szimbólum. Az a magyarság, a magyar kultúra, a magyar identitás szimbólumát jelenti. Azért is kiabálja Petőfi a helytartó tanácsnál, hogy nem kérünk a hazug nyelvtörvényből. Tehát az, hogy a gyarmatosítók nagykegyesen megengedik, hogy használd a nyelvedet, attól az még nem egy szabad világ. És ugye ezt kell megmutatni. Vagy a másik kedvencem az volt, szintén valamelyik történész leírta, hogy hát azok a jó osztrákok nem is igazoltatták az embereket ilyen brutális módon, ahogy mi ezt a film elején megmutatjuk. Hát az a rossz hírem van, hogy lehet, hogy március 14-én este pont nem igazoltattak annyira keményen, de másfél évvel később beköszönt a Bach korszak, minden idők, a magyar történelem egyik legdurvább megtorló időszaka jön. A filmünkben szereplő Teleki Blanka és Lővei Klára csak azért, mert támogatni merészelik a leányintézet kis követeléseivel a forradalmat, egy olyan blaza 8 évet Kufstein várában azért a börtönben csak lehúznak, tehát hogy, és nekünk egy ilyen filmben, a film elején, hogy egy folytogató légkört megfogalmazzunk, mert akkor egyébként, ha nincs folytogató légkör, mi a fenéért van forradalom, meg egy nappal korábban diákokba lőnek Pesten, illetve bocsánat, Bécsben ugyanezek, akik aztán Pesten próbálják megakadályozni a forradalmat sikertelenül. Tehát nekünk ott a film elején mondjuk van 20-30 másodpercünk, hogy megteremtsünk egy légkört, amely aztán az egész filmet be kell, hogy lengje. És a történelmi film nagyon sokszor már csak olyan, pláne ha nagyon régmúlt időkben játszódik, hogy van, amit végtelenül le kell egyszerűsíteni, vannak tulajdonságok vagy történések, amelyeket föl kell nagyítani, és a folyamatos, a szereplők közti folyamatos vívódás, konfliktusok viszik előrébb a történetet. Tehát szoktam mondani, hogy legyen mindenki erős, Jumurdzsák sem létezett egyébként igaziból, aztán mégiscsak az Egri csillagok egyik legfontosabb szereplője, de hát sorolhatnánk azokat a történelmi filmeket, lásd a Gladiátor című nagyszerű film, ahol simán végignézzük azt, hogy Commodus megöli saját két kezével az apját, Marcus Aureliust, miközben az életben ez egyáltalán nem történt meg. Tehát én azt gondolom, hogy lehet fikcióban gondolkodni, ha az ember történelmi filmet csinál. Az a lényeg, hogy ez ne öncélú legyen. A Most vagy sohában például emeli a tétet.
Mi a nem öncél? Az identitáspolitika?
Hát szerintem az egy fontos, ha a Most vagy sohában még meséltek egy mondatot, nekünk az nagyon fontos volt, hogy valahogy megfogalmazzuk a haza fogalmát újra, vagy a hazaszeretet fogalmát, amit a Máciusi ifjakon, Szendrei Julián és Petőfén keresztül nyilván 2024-es eszközökkel valahogy meg kell fogalmazni mondjuk egy 10 éves néző számára. Az azért nem olyan egyszerű dolog. Tehát egy olyan világban, amikor mondjuk a tőlünk kicsit nyugatabbra egyáltalán arról elkezdesz elmélkedni egy értelmiségi társaságban, hogy mi az, hogy haza vagy patriotizmus, akkor azonnal a náci fasiszta bélyegek röpködnek. Tehát egy ilyen világban élünk. És ez hat a fiataljainkra, meg mindannyiunkra. Tehát a hazaszeretet fogalmát azt körül lehet írni jól egy filmben. Nagyon nem mindegy, hogy hogyan.
Mind a kettőtöktől kérdezem, Laci és Ádám, hogy kezdjük veled, Ádám. Az identitáspolitika adott esetben befolyásolja a filmes eszközöket? az esztétikumot, a képi dramaturgiát, a dramaturgiát.
Nagyon nagy baj lenne, hogyha ez befolyásolná. A politikának...
Ez elég rövid válasz volt, akkor várj, fejtsd ki.
A politikának nem szabad befolyásolni a kultúrát. Én azt gondolom. Nagyon sokan...
És ezt tapasztalod egyébként a mostani világunkban? A 21. század arról szól, hogy a politika nem befolyásolja a kultúrát?
Nem erről szól. De nem szabad, hogy befolyásolja. És az alkotóknak se kell úgy hozzáállni valamihez, hogy meg akarnak felelni a politikának, vagy újságíróknak, vagy fesztiválok zsűriének, mert akkor fals és torz alkotások születnek. Tehát az, hogy identitáspolitika nem összeegyeztethető szerintem a művészettel.
Laci?
Hát én ezt részben így gondolom, részben azért nem, mert miért ne lehetne mondjuk a politikának is valamiféle programja a nemzeti identitásról, vagy a nemzeti emlékezet politikáról, ami azért találkozhat a művésszel, vagy a művésze felfogásával, vagy nem találkozhat. Tehát vannak szerencsés egybeesések, amikor mondjuk segítik egyik a másikat, és nem feltétlen azért, hogy meg akar felelni, akár a politika a művészetnek, vagy fordítva. Tehát ezt is egy kicsit ilyen erőltetett szét választásnak vélem, hogy akkor mindent, hát a politika mivel foglalkozik, az is az élettel foglalkozik, tehát annak is vannak válaszai különböző történelmi nézőpontokra, cselekvésre, hogy mit kell tennünk ebben az életben, és ebbe beletartozik az is, hogy akkor megismerjük a történelmüket, és úgy, ahogy történt, illetve hogy a mi narratívánk szerint van. És akkor természetesen az alkotónak, a művésznek a függetlensége az fontos abban az értelemben, hogy ezt a kérdést hogy ragadja meg. De az, hogy legyen egy valamilyen vezérelv, hogy akkor nem kiforgatjuk a történelmet például, hanem megismerjük, ez lehet bárkinek a jelszava.
Mi a fontosabb, a művészeti szabadság vagy a megfelelés?
Hát ez kettő nem választható szét, tehát a szabadságom nem abban áll, hogy én átírom saját kényem kedvem szerint, hanem megismerni akarom azt a történelmi mozzanatot, felidézni, közelebb hozni, feldolgozni, és ott van a szabadságom, hogy hogyan. Hát én hogyan mesélem el? Hát az, ha 10 szerző elkészíti ugyanazt a feldolgozást, mindegyik más lesz.
Bocsánat, egy szó még kimaradt, vagy egy szókapcsolat. Ez pedig a küldetéstudat. Tehát hallgatom, hogy Ádám beszél, és érteni vélem, amire gondol, és hadd fűzzek annyit hozzá igazából a Most vagy soha készítése kapcsán, amely persze megkapta az elmúlt 1-2 hétben, sőt korábban is, amikor még senki egy képkockát nem látott belőle, hogy ez nyilván egy kurzusfilm lesz. És hát ha bárki megnézi...
Még meg se jelent, amikor már az egyeseket kapta.
Hát igen, persze. Mert politikai térbe szeretik behúzni, miközben ez egy tiszta szándékból született film. És a küldetés tudat, ettől a szótól is félünk, nem csak a katarzistól, azt szerintem minden alkotónak sajátja kéne, hogy legyen. És hogyha valaki megnézi a Most vagy soha-t, akkor nem egy kurzusfilmet lát. Nincs benne egyetlen egy aktuál politikai mondat sem. Se kihagyva, se beleírva pluszban. Nincs benne ilyen. Egyszerűen az a tiszta szándék vezérelt bennünket, az összes alkotótársammal együtt, hogy a magyar történelem egyik legizgalmasabb, vagy legszebb napjának 24 óráját meséljük el a márciusi ifjak szemszögéből, és Szendrei Júlia szemszögéből.
Ki lehet kerülni az aktuál politikát? És ezt most azért kérdezem, mert akkor, amikor mondjuk a 21. század leginkább arról szól, hogy lehetőség szerint egy masszát alakítsanak ki, egy egyforma embereket hozzanak létre a világban, akkor, hogyha mondjuk a nyelvről, mint nemzeti identitás képző előről beszélsz, a politikai úriemberségről, a kényszerhelyzetek, a kényszerpályák kikerüléséről, azok felhasználásáról beszélsz mondjuk adott esetben a blokkádban, akkor óhatatlanul aktuál politizálsz.
Most hát veleszegerüljön, bocsánat. Tehát egyrészt, aztán átadom a szót. Az, hogy a aktuál politika, hogyan aktuál politizálunk? Amikor a blokkádot forgattuk, forgatás közben volt egy benzin ellátással kapcsolatos zűrzavar az Egyesült Királyságban. Volt egy kamionos blokád Kanadában. Volt Kazasztánban egy üzemanyag áremelés, aminek kapcsán egy elég komoly fegyveres harcok, pár napig tartó fegyveres harcok alakultak ki. Ez mind aktuál politika. És amikor a Köbli Norbi megírta a forgatókönyvet, ő arra nem számított, hogy ennyire aktuálissá válik a film az egész világban. De a történelem ismétli magát. Aztán később, a bemutatás után van egy ilyen rész a filmben, az ifjú Antal azzal a szöveggel próbálja meghódítani a szerelmét, hogy Juho Kusti Paasikivi finn miniszterelnökről mesél neki, aki egy bilaterális egyezményt írt alá a Szovjetunióval. Na most a film bemutatása után ezt a bilaterális egyezményt Finnország felmondja 70 év után, és belép a NATO-ba. Tehát ha ilyen aktuál politikai vetületei vannak egy filmnek, az szerintem jó. Tehát ezek hasznosak és fontosak. A kurzusfilm dologra hadd reagáljak. Nem az, hogy kurzusfilm, az egy ostoba, provokatív minősítése a blokádnak. A Petőfiről szóló filmeteket én még nem láttam sajnos. De maga az, hogy Petőfiről filmet készíteni, hogyha Petőfi amerikai lenne, 10 évente készítettek volna róla egy filmet. Önmagában Petőfi, ő, hogy mondjam, rock and roll. Tehát őről a filmeket kell készíteni.
Cool.
Ez így van. Tehát már tökéletesen egyetértek Ádámmal, tehát már ilyen értelemben már az is egyfajta kultúrpolitika, ha úgy tetszik, hogy évtizedek elképesztő hiátusa után, amikor se a közelmúltunk történelme, se az elmúlt 1100 évünk történelme nem volt kellőképpen feldolgozva, hogy egyáltalán milyen témát választasz. Tehát még egy sor le nincs írva a forgatókönyvben, de azt mondod, hogy Petőfiről és a márciusi ifjakról, vagy a Mohácsi csatáról, vagy Hunyadi Mátyásról, vagy Gróf Bethlen Istvánról szeretnél filmet csinálni. Már ez ilyen értelemben ott tart a világ, hogy egy értékválasztás. Mert túl vagyunk 34 éven a rendszerváltás után, és tudom, hogy óriási botrány kerekedett abból néhány héttel ezelőtt, amikor azt mondtam, hogy szerintem a rendszerváltás óta eltelt 34 év filmjének 70%-át, ha valaki csöndesen a kukába dobná, hát nem tüntetnének, nem kéne kardlapozni a tömeget sehol, mert senki észre se venni. És ez egyébként tragikus, hogy melyik 70%, meg melyik 30%, vagy hogy ez csak 65-35, most ezen lehet vitatkozni, ez egy képletes szám. Azért, mert szerintem nagyon sok alkotó, tisztelet a kivételnek, az elmúlt 34 évben a saját öncélú lázámait próbálta ráönteni a közönségre, és nem azzal foglalkozott, és én egyáltalán nem félek a közönségfilm kifejezéstől mondjuk a Most vagy Soha kapcsán, igen, nekik készült. A blokkádot se azért csinálták Ádámék, vagy a Szemmelweis se azért készült el Koltai Lajos rendezésében, mert magának a doboznak szeretett volna valamit alkotni, hanem valamit el akar mondani a világról. Rólunk magyarokról, az előttünk itt járt nemzedékek nagyszerűségéről, aminek igenis példaértéke van. És ezekről beszélni kell, és végre az elmúlt években születnek olyan alkotások, amelyek erről beszélnek, amikor nem lelkileg beledöngölni akarják rendezők meg filmkészítők a magyarokat a földbe, hanem esetleg szeretnék őket fölemelni Antal József példájával, vagy Petőfi, vagy Szemmelweis példájával.
László, ez egy nagyon... nagyon karakteres megjegyzés.
Igen, én ehhez csatlakoznék, mert ha szokták használni, én nem nagyon szeretem, de azért mégis most idézem, hogy van egy ilyen, hogy nemzeti minimum. És én úgy gondolom, hogy a nemzeti minimumban például beletartozna az, amit éppen Rákai említett, hogy a történelem szempontjából fontos eseményeket és a pozitív példákat is megmutassuk. Tehát egy olyat, mint ugye március 15-e, és valakinek ez nem tartozik bele a nemzeti minimumba, és ez okozza azt, hogy akkor vannak olyan ideológiai és politikai különbségek. Most akkor említsek egy jelen példát, ugye nem is olyan rég, 2019-ben mutatták be a Gerilla című filmet, az is 48-as film, ugye a 48-as, 49-es utóharcokról szól, hát az egy tökéletesen dezillúziós film, deheroizáló film, és akkor nem jöttek sorba a történészek és a független, objektív, haladó újságírók, hogy megírják, hogy ez történelem habisít. Én ezt vállalom ezzel a filmmel kapcsolatban, és egy negatív példát mutat fel, és nem kritikusan, hanem hogy hát örüljünk neki, azonosuljunk ezzel az emberrel, aki a főszereplője. Tehát én úgy gondolom, hogy mondom, nem kedvelem ezt a kifejezést, hogy nemzeti minimum, de kellene, hogy legyen, és hogyha átevezünk, vagy átjutunk az aktuál politika vizeire, akkor az emiatt van.
Na most egy, végül is egy, a nyelvi piac az hihetetlen fontos a filmek esetében. Ezek a filmek egy olyan nyelven készülnek, amelyek, hát, hogy is mondjam, maximum 15 millió ember beszéli a világon, és ráadásul rendkívül nehezen tanulható nyelv. Mennyire törekszetek arra, hogy ez adott esetben a most már mainstream megszámító angol nyelvterületek, vagy angol nyelvű oldalakon is megjelennek? Meg van-e az az elképzelés, meg van az a lehetőség, akarjátok-e egyáltalán, hogy mindez a különböző videó megosztó oldalakra fölkerüljön? Mondhatom, Netflix, ma már nem számít reklámnak sajnos, mert annyian nézik.
De én ketté választanám a választ. Egyrészt mi most úgy döntöttünk, hogy egyelőre például a Netflix-el vagy a nagy streaming szolgáltatókkal most vagy soha kapcsán nem tárgyalunk.
Tehát miért?
Ennek több oka van, egyrészt azt
nyugodtan
szeretnénk...
beszéljünk akár a pénzügyi okokról is, tehát adott esetben megalázó a szerződés?
Egyrészt ez is így van, hogy kicsit gyarmatosító szemlélettel állnak ezek a szolgáltatók, világcégek minden magyar
mihez
produkcióhoz.
Nem?
Hát mindenhez, persze, természetesen. És mi azt szeretnénk, hogy a most vagy soha a moziban fussa ki azt a távot, amit mi elképzeltünk, és ott nézze meg minél több ember. Ráadásul a mozi élmény mindig pótolhatatlan, bármelyik film esetében, pláne egy ilyen nagyszabású és nagyon látványos film esetében, amely az első olyan magyar film, amely ráadásul Dolby Atmos hanggal készült, tehát érdemes olyan moziban megnézni, ahol olyan kép és olyan hangtechnika van. Ez az egyik. A másik, hogy nekem nincsenek illúzióim azzal kapcsolatban, hogy Petőfi Sándor, Szendrei Júlia és a Mácius ifjak történetét mondjuk Bécsben tülekednének az emberek, hogy megnézzék. Van egyébként egy elsőre talán viccesnek tűnő forgalmazási helyszín, amit bevallom, hogy egy-két hónap előtt még én sem gondoltam, és most a kínai piac elkezdett érdeklődni a most vagy soha iránt, majd meglátjuk, hogy ebből
Petőfi
mi lesz.
Petőfi imádják Kínában.
Na, ezt akartam mondani, hogy nem is tudjuk, hogy milyen erős kultusza van Petőfinek. Én azt sem tudtam korábban, hogy a szabadságszerelem sorai memoriterként kötelezőek, és nagyon sok kínai házasságkötőteremben ki vannak írva kínaiul. Úgyhogy szoktam mondani, hogy ha ott sikerülne valamiféle megállapodásra jutni, akkor még véletlenszerűen is betéved a moziba 142 millió néző egy hétvége alatt. Tehát, hogy nem tudjuk, tehát nagyon az elején járunk, de mi már azzal boldogok lennénk, hogyha ezt a igazi családi, történelmi kalandfilmet minél több magyar ember megnézni a 15 millióból, mert szerintem megemeli a lelkeket, és szükségünk van erre egy olyan korban, magamat ismételve, amikor tényleg komoly hiátus van az ilyesfajta patrióta filmekből.
A blokkád viszont fönn volt a Netflixen.
Sokáig az első volt. Nem tudom, mert ők nem adnak pontos nézettségi adatokat, De
hát megjelenik ott a legnézettebb filmek listája.
Igen, ez hetekig a legnézettebb volt egyébként. Hetekig a legnézettebb film volt. Én az alapján tudom a nézettséget, hogy milyen visszajelzéseket kapok. És igazából a Netflix után kaptam a legtöbb visszajelzést. Tehát a legtöbben ott nézték meg a blokádot, én azt gondolom.
És milyenek voltak a feltételek?
Én nem tudom, én nem foglalkozom forgalmazással, és nem is... értek hozzá. Az egy külön szakma.
És milyen volt a marketingje a Netflixen?
Az egész marketingje a blokádnak, a forgalmazó sok mindent megtett azért, hogy ezt a filmet kevesen nézzék, én azt gondolom.
Hogyan? Úgy kell kiszedni belőled mindent.
Dilettáns módon álltak hozzá. Ezt nem tudom, hogy ez egy alkati, tehát egy...
De mit jelent az egy hiperprofi cég? Milliárdokat kaszálnak. Tehát mi a dilettáns? Tudatosan dilettáns módon?
Nem tudom. Én nem szeretnék ilyen
Jó, de mit jelent az, az, hogy dilettáns ebben az esetben?
Tehát a forgalmazás is egy szakma. Ugyanúgy egy szakma, mint sok minden más a filmkészítés területén. Valaki ezt jól csinálja, valaki nem. Tehát az, hogy a Petőfi filmre első hétvégén hányan mentek be?
Hát a 10. napon elértük a 100 000 nézőt.
Ott a forgalmazó jól dolgozott. Az egyértelmű.
És azt is hadd tegyem hozzá, Ádám, hogy iszonyatosan sok pénzt, paripát, fegyvert, kapcsolatrendszert, PR-t és mindent megmozgattunk mi is. Tehát nem döltünk hátra és vártuk a sült galambot, hanem az elmúlt hónapokban, gyakorlatilag december közepe óta kommunikálunk mi producerek, alkotók, színészek, stb. Iszonyatosan erős közösségi média jelenléttel, nagyon sok pénzt költünk saját magunk, úgymond saját zsebből.
Drón show mennyibe került?
Még egyszer?
A drón show mennyibe
került? Hát hadd ne menjünk ezekbe bele. Nagyon sokba kerülnek ezek az akciók, viszont a PR értéke meg nagyon, nagyon erős. De ez mindez azért volt, mert amikor elkészültünk a filmmel, akkor úgy voltunk vele, hogy hiába van a kezünkben valami, amiben a maximumot beletettük, és az a film született meg, ahogy nyilván te is azt érezted, Ádám, amikor a blokkád kész lett, hogy ezt el kell engedni, ennél jobbat ebben a pillanatban nem tudunk, mi is minden filmkészítőnek le kell zárni egy pillanatban, és ha minden jól ment, akkor hátra tud dőlni, és azt mondja, hogy én mindent megtettem. De a mindent megtettem, az kevés, mert az egy dolog, hogy van egy jó film a kezünkben, utána azt ebben a hatalmas média zajban el kell adni a közönségnek, be kell az embereket vinni a moziba, ami a Covid utáni időszakban egy iszonyatosan nehéz feladat. A Covid után gyakorlatilag lefeleződtek a nézőszámok a moziban. Mert mindenki hozzászokott ahhoz, hogy 2-3 000 forintos havidíjért, nem tudom hány ezer filmből válogathat, föltett lábbal,
egy mozi
zokniba, egy mozi egy árából, közben kimegyek, egy megállítom, kiszadok gyorsan mosdóban, meg eszem valamit a hűtőből, stb. Tehát, hogy nagyon nehéz volt szerintem az elmúlt 1-2-3 évben visszacsalogatni a nézőket a moziba, és ezért aztán tényleg mindent el kell követni. Iszonyú kreatívnak kell lenni, bele kell tenni utólag nagyon sok pénzt, erről hosszan tudnék mesélni, és egyébként igaza van Ádámnak, hogy nagyon jó forgalmazó kell, aki veled együtt él ezzel a produkcióval. Én azt mondhatom nagyon büszkén, hogy a mi filmforgalmazónk már a forgatások idején kijárt a forgatásra, folyamatosan az ütőerén tartotta a produkciónak a kezét. Látszott rajtuk, hogy iszonyan érdekli őket, hogy ebből jó legyen, hogy ez közös siker legyen, stb. Tehát van ilyen hozzáállás is, és mondom, ez ahogy szoktam fogalmazni, a Most vagy soha esetében az életem legnagyobb élménye, hogy az a szent őrület, vagy szent tűz, ami az én szememben, meg Szente Vajk a barátom személyében lobogott, akivel elkezdtük 5 évvel ezelőtt írni ezt a forgatókönyvet, hogy ez aztán átragadta a másik, vagy a harmadik forgatókönyvíró társunkra, aztán Lót Balázs rendezőre, aztán arra az 1400 fős tábra, akik ebben együtt dolgoztak, és ebben a filmforgalmazó is benne volt. Tehát, hogy itt valami nagyon szerencsés együttállás volt, vagy a mi energiánk ragadt rájuk jobban, meg látták, hogy nem takaréklángon csináljuk, és ők sem úgy csinálták, tehát, hogy mindenki a maximumát tette hozzá, de így is kinkeserves az, hogy a kényelemből kimozdítsuk az embereket. Ha van egy rossz, vagy van egy jó idő hétvégén, akkor nem biztos, hogy moziban mennek, ráérünk még elmenni, majd leadja a tévé, stb. Tehát, hogy van egy olyan attitűd, amivel nem mondom, hogy harcolni kell, de ami ellen valahogy tenni kell, hogy fölhívjuk a figyelmet arra, hogy moziba járni jó dolog, egészen más élmény a moziban megnézni valamit, nem csak technikai, hanem a dolog közösségi oldalai miatt. Tehát, hogy ezzel dolgozni kell, de igaza van Ádámnak abban, hogy ez nagyon nem egyszerű Magyarországon.
Okay. Ugye Andy Vajna kezdte el amerikanizálni gyakorlatilag a magyar filmgyártást, és ezzel párhuzamosan a filmmarketinget is. Hol tart most ebben az ügyben? És nagyon fontos, amit mondtál, Filip, a Covid-dal kapcsolatban. Tehát nekem a leggyakrabban föltett kérdések, mondjuk, hogyha filmekről beszélgetünk, akkor az, hogy mikor látható a Netflixen, vagy a videán, vagy a YouTube-on.
Igen, de ez nem a produkciónak elsősorban ugyan a felvetése vagy a problémája, hát az életünk alakul így. Tehát most én elsősorban arról tudnék beszélni, hogy hogyan viszonyul a filmes kritikai és elméleti szakma ehhez. Most nagy média zaj volt, és sokan írtak, sokan megnyilatkoztak a Most vagy soha kapcsán, ami egy pozitív is, tehát jó, hogy beszélnek róla, sokan írnak róla, és egyáltalán nem becsülöm le az újságírói megszólalásokat, mert pont az mutatja a társadalmi érdeklődést is, ha sok újságíró is nézőként, nem feltétlen szakértőként szólal meg ebben az ügyben. De azért például hiányoltam a filmesztéták, filmkritikusok, de olyanok megszólalását, akik tényleg egy komoly gondolatmenettel végigmennek rajta, és akkor vállalják azt, hogy egy gondolatmenetet végig kérnek rajta akár, és végig elemzik, hogy akkor bizonyítsák be, hogy miért tetszik, vagy valami esetleg miért nem. Ezt például hiányolom. És ez is hozzátartozna ugye a recepcióhoz, tehát akkor az, aki már nem tudom hány könyvet írt, és korábbi években sok száz filmkritikát, filmelemzést, hát akkor azok miért nem szólalnak meg, miért nem vállalják az ők véleményüket úgy, hogy azt szépen meg is indokolja.
De most tudod, hogy ezzel kritizálod a szakmát.
Hát bocsánat, hogy kicsit kritizálom, igen, de hát ez az
született, egy-kettő született, kevés, de egyébként az pedig kimondottan felháborítónak tartom, és nem a most vagy soha producereként, hanem nézőként és magyar adófizető állampolgárként. Hogy a magyar állam elég sok pénzt költ kultúrára, színházra, múzeumokra, filmekre, stb. De most beszélünk a filmekről. És az újságírók, és hadd mondjam azt, hogy a haladár újságírók vagy baloldali újságírók jelentős része mindent izzadva elkövetett az elmúlt két hétben annak érdekében, hogy minél több ember távol tartsanak a magyar moziktól, leírták, hogy ez ilyen gagyi, ez olyan borzasztó, ez olyan, azok aggódtak a történelmi hűségért, akik eddig be voltak oltva minden ellen, csak minden készüljön, csak történelmi film, nem? Tehát ők azon dolgoztak, hogy sok százezer embert távol tartsanak a magyar moziktól, aminek nagyon komoly nemzetgazdasági kára van, A, B, A, gondolj bele, hogy egy kormányzat mit fog mondani egy ponton túl, hogyha nem születnek sikerfilmek, vagy nem sikeres a kultúra, hogy akkor arra majd nem kéne esetleg annyit költeni? Tehát, hogy a film szakmának is kárt okoznak ezek az emberek, a sajátjaiknak is kárt okoznak. A magyar filmet bárki készíti, bármilyen, azt ünnepelni kellene. Mert az alkotó emberek világlátásáról mond el valamit, és benne kiválóbbnak kiválóbb művészek teljesítményét lehet megítélni, és egy korlenyomat a mai korszakról. Legyen az nekünk szimpatikus, vagy nem szimpatikus. Én nagyon sok olyan filmre is elmegyek, amiről előre tudom, hogy valószínűleg nem én vagyok a célközönsége, nem nekem készült, de érdekel, hogy kinek mi van a fejében, hogy mit gondol a világról, hogy alkotóként azt hogyan tudja megfogalmazni. És persze az ember sokszor csalódik, néha meg azt mondja, hogy hűha. De egyből leírni abstart, hogy ne nézd meg, mert abban ő volt, meg azt ő csinálta, meg ez kurzusfilm, meg ilyen, meg olyan, tehát könyörgöm, hát ne legyünk már gyerekek. Hát mindenki higgyen a saját szemének, és ne ezeknek a teljesen fölösleges és rossz.
Globalizáció korában élünk, a véleménybuborékok határozzák meg az állás és üléspontjainkat, egyre inkább úgy tűnik.
Ez így van.
Igen, de arról szólna mondjuk a filmkritikusi és filmesztétai oldal és annak a szakmaisága, hogy meg is tudja indokolni az ő tetszését. És ezért zavar engem például, hogy nem szólaltak meg azért általam azért többnyire tisztelt és vagy elfogadott, szakmailag elfogadott kritikusok, filmesztéták, mert hogy akkor én úgy nagyon egyedül vagyok ezzel az egésszel, hiszen én mondjuk 80-90%-ban értékelem ezt a filmet, leírom és elmondom azt, hogy mi minden jó, de én el szeretném mondani ezt az 5-10%-ot is esetleg, ami építő, jobbító szándékkal is elhangozhat, hogy akkor tanuljunk belőle, a következő még jobb legyen. Alapvetően mondom, tetszett a film, és végignéztem, de hogy mondjuk csak egy példát azért említsünk, hogy a Farkasnak ugye a figurája, ugye ott nem tudjuk az ő motivációját, tehát nem tudjuk, hogy az apja verte, hogy most tanulj meg magyarul olvasni, vagy éppen csak szorítja a csizma a lábujkaját, és azért gyűlöli ennyire a magyarokat, vagy a... Na, tehát, hogy ezt én nem mondhatom el, most mégis elmondtam, ugye ad abszurdum módon.
Jó, hogy elmondod, tudom a választ is rá.
Jó, akár itt, akár stúdió. Csak azt akarom mondani, hogy én például azért vagyok zavarban, mert hogy ha én megszólalok, és ezt elmondom, mondjuk leírtam, de csak a blogomon, mert ugye ezt valamiért nem lehetett elhelyezni, de akkor nem derül ki a filmnek az arányossága, tehát hogy tényleg mi a jó belőle, és mi esetleg egy kicsit javítandó. Tehát, hogy ezen lehet még javítani.
Mi a válasz?
Ja, Farkas, hát, mi a válasz? Hát több válasz is van, meg hosszú válasz is van. Nyilván nagyon nehéz egy 24 óráról szóló filmben mindenféle ilyen típusú motivációt beletenni. Ezért aztán nyilván azt a mondjuk azt, hogy forgatókönyvírói iskolát követtük, hogy bizonyos archetípusokat használtunk. És a Farkas ilyen értelemben az áruló archetípusa, akit megtalálunk a Egri csillagoktól kezdve 2000 éves hegedűs történetekben, és Hegedűs hadnagytól egészen Krisztus urunkat eláruló Júdásig. Tehát, hogy mondjam, ebből a nehéz sorból, ahonnan őt az osztrákok kiemelik, és az a fajta lojalitás, ami innentől kezdve, és megfelelni vágyás az, ami őt gyakorlatilag hajtja előre, és amikor azt érzi, hogy ő kiesik a Pixisből, akkor már a minden mindegy alapon megy, és tényleg mint egy ilyen akcióhős megy előre, és próbálja már a saját feje után csinálni a dolgokat. Tehát nagyjából ennyi, de különböző ilyen flashbackeket, meg ilyeneket már az ő múltjával kapcsolatban azért is nagyon nehéz lett volna beletenni, mert így is egy nagyon erős antagonista ő. Tehát az is elhangzott egyébként értelmes kritikákból, hogy nem túl erőse ő Petőfivel szemben. Tehát, hogy nem egy túl erősre rajzolt karaktere ő. Én meg azt gondolom, hogy egy főhős akkor válik igazából izgalmassá, hogyha nagyon erős az antagonistája, hogyha a tükörképüket látjuk, és egyik húzza, vagy emeli a másikat. De ezek például tökéletes meglátások, és ezek például valódi szakmai viták, vagy beszélgetések.
Pont nem erről szól a vita, hanem arról szól a vita, hogy most az IMDb rating az vajon mit mutat. És azért elnézést kérek, akkor, amikor az Aranybulla 8000 szavazattal 1,1 pontot ér el a 10-ből, vagy adott esetben a te filmed...
Egy haton állunk, vagy hogy állunk?
1,7-en álltok.
Hoppá!
Ebből 12 000 ember egyes értékelést adott, úgyhogy nagyon sokan még mielőtt, tehát nagyon sokan már értékelték a trélert is, és 2400 ember adott 10-est, az összes többi az valami hihetetlenül elhanyagolható.
De István, de most
a... Várj, de arra nem emlékszem egyébként, Ádám, hogy a blokkád az hogyan szerepelt az IMDb-n.
Nem tudom.
Na,
nem
már ez is jó.
Nem nézed az IMDb-t.
Nagyon jó, hogy nem emlékszed, de az a helyzet, hogy közben nem súgtak. 5,9.
Hoppácska.
Borzasztó.
5,9 egyszer.
Hát ez mutatja, amikor kampányszerűen nem avatkoznak be, tehát, és akkor ezzel hadd mondjam hozzá.
Na tessék, itt egy nagyon fontos dolog, hogy a filmművészet, az most már gyakorlatilag a véleménybuborékok kampányán alapszik. Sikerült kikerülnöd, részben az 5,9-en, de hát a többi az itt van a nyakunkon.
Igen, tehát hogy amikor nem egy kifejezett kampánynak az eredménye ez, akkor kiegyenlítettebb vélemény visszajelzések születnek, és ez a lényeg.
Ez IMDb, tehát hogy mondjam, a nézőink 0,01%-a tudja, hogy ez micsoda, és körülbelül ennyi a jelentőség.
Erre hivatkoznak, amikor kritizálják a filmedet.
Hát persze. Hát,
12 000, 14 000 ember.
Ez egy kulturális műsor, tehát nem szeretnék benne semmiféle aktuál politikai mondatokat mondani. Csak annyit mondok, hogy van egy hangos kisebbség a Magyarországon, amelyik... 4 évente folyamatos kudarcokat kénytelen elszenvedni a választásokon és az urnáknál, és valahol be kell csatornázni a haragot meg a dühöt, és az én személyemen keresztül most itt legalább van egy látványos eredmény, aminek örülhetnek. Hát, hogy mondjam, ennél nagyobb örömük soha ne legyen az életben. Tehát sok
nem szeretnél aktuál politikáról beszélni, de minden egyes pillanata az életünknek való a politika. Tehát az is politika volt, amikor te kiválasztottad azt a témát a blokkádban, Antal József személyét, azt az Antal Józsefét, akit nagyon sokan közülünk még ismernek, vagy személyesen is ismertek. És azért én arra határozottan emlékszem, amikor volt a bemutató a Toldi gimnáziumban, ott azért a aktív és a már inaktív politikának gyakorlatilag a 100%-a ott volt, akik még éltek.
Nem a 100%-a volt ott, mert voltak, akik nem jöttek el. De...
Jó, de nyilván volt néhány.
Mi jobbról-balról egyaránt hívtunk politikusokat is, hiszen
Baromi érdekes sorban ültem akkor. Ezt hadd ne mondjam végig a névsor, de nagyon érdekes.
Igen, tehát jobb oldalról, bal oldalról hívtunk egyaránt aktív és inaktív politikusokat is, mert hogy valahol ez a politikusokról szól, ez a film, a magyar demokrácia bölcsőjéről szól, és egyszer azt hiszem Szolnokon voltam egy közönség találkozón, ahol odajött hozzám egy úriember, és azt mondta, hogy ezt a filmet minden politikusnak kötelezővé tenném. És elment, és utána mondták, hogy ő az MSZP-s alpolgármester egyébként Szolnokon. Igen, minden politikusnak kötelezővé tenném én is a blokádot egyébként. Az egy nagy érdekes kérdés, hogy a történelem az hol végződik, és hol kezdődik a politika. Azt mondták, hogy a 90-es választásokig tart a történelem. Ami utána történt, az már politika. Én ezzel nem feltétlenül értek egyet, mert főleg a blokkáddal kapcsolatban itt ugye Antal József, Göncz Árpád világnézetbeli különbsége is kirajzolódik sok más dolog mellett. Ők már nincsenek köztünk. Az őket delegáló pártok is megszűntek, ha jól tudom. Innentől kezdve nincs politikai vetülete annak, hogy az MDF-fel mi történt, vagy az SZDSZ-szel mi történt akkor. Tehát én azt gondolom, hogy ez most egy picit kitolódik, ez a történelmi dolog, és az első, 90 utáni első magyar kormány az már történelem.
Igen, nem csak ott a jellemek lenyomata és a jellemek mai napig tartó vitatott értelmezése azért nagyon sokat hozzátesz, hogy elvesz a mai politikai közéletből is. Ugyanez Petőfi esetében az volt, hogy Petőfi valahol konszenzusos alak ebben a dologban. És tulajdonképpen most sem arról szól a dolog, hogy március 15-e milyen szinten működik a mi életünkben, és mennyire fontos a magyar identitás tudat szempontjából, hanem arról szól a dolog, hogy miért Rákai Filip csinálta a filmet.
Hát igen, ezzel nehéz mit kezdeni, és pont mondtam egy-két héttel ezelőtt egy interjúban, ezért is kaptam hideget-meleget, hogy az elmúlt 34 évben egyébként bárkinek a magyar filmes világból, akik egyébként filmes lehetőséghez jutottak, eszébe juthatott volna Petőfiről, vagy Hunyadi Mátyásról, vagy az előbb emlegetett Gróf Bethlen Istvánról, vagy akár Antal Józsefről filmet készíteni. Nem tették. Tehát a magyar hőseinkről nem születtek filmek, a Viszkis Rablóról megszületett, hogy nagyon egyszerűen és kicsit talán teátrálisan fogalmazzak.
Kincsemről született.
Tehát a Kincsemről született, Széchenyiről született, tehát egy-két jó próbálkozás természetesen volt, de tömegében, tehát ezzel most képzeljük magunk elé a magyar történelem elmúlt csak 1100 évét. Hány olyan történetünk, hány olyan családnevet tudnánk most itt éjfélig sorolni, Zrínyiktől Rákóczig, akik megérdemelnének végre egy filmet. Hát a Rákóczi hadnagya, ha már őt említem, talán 1953-ban igen, készült Bánfrigyes munkája. Igen. Azóta nem sikerült Rákóczyról senkinek filmet csinálni. Tehát, hogy akkora adósságunk van a saját múltunkkal és a történelmünkkel kapcsolatban, hogy az egészen elképesztő. És lett volna rá lehetőség. Úgyhogy most ne panaszkodjanak azok, akik ezt valamiért nem akarták megcsinálni, csak csöndben teszem hozzá, hogy azért kiszivárgott annak idején Szász János, meg nem tudom kiknek a nagyívű idézőjebe ötletei a Nándorfehérvári csatát, hogy szerették volna filmre vinni. Hála jó Istennek, hogy ez nem sikerült. Tehát, hogy bárhogy szerintem ne álljunk ezekhez a témákhoz. Tehát hungarofób módon, ha lehet semmiképpen. Ha tiszta lélekkel, az rendben van.
Én csak annyit tennék hozzá, hogy azt csak gondoljuk, hogy mondjuk például Petőfi és költészete az valami nemzeti minimum és hivatkozási alap. Hát születnek olyan monográfiák a napjainkban is, amely kikezdik, hogy a talpra magyar az igazából kliségből áll, meg az egész életműve nem annyira fontos. Hát, hogy itt azért más szinteken is megvívják ezeket a csatákat, úgyhogy ennek is a lenyomata nem csupán a napi politikai állásfoglalásnak, hanem az egy kulturális harc is tulajdonképpen.
Hát, bocsáss meg, hogy közbeszólok, persze, hát épp a minap írta le valami nagyon okos haladára most vagy soháról a szokásos mantráit, és hát persze, hogy sikerült belekeverni Márió Kai Mór külszívű emberfiait, már az se elég jó. Tehát, hogy van az a világ, amelyiknek ez ez hát mint az ördög a tömjéntől úgy menekülnek mindentől, ami egy picit is a hazáról szól.
Ennyire rátelepszik a vóka a magyar közgondolkodásra is?
Hát persze.
Én picit azt máshogy gondolom, azt tartsuk szem előtt, hogy a második világháború után Magyarország egy szovjet megszállás alá kerül, és a szovjet tanácsadó elvtársak diktálnak az élet minden területén. Nekik célja és szándéka a magyarok kultúráját, hagyományait és történelmét elvenni. És ezt meg is tették. Átalakítottak mindent. És ez nagyon-nagyon lassan alakul vissza. Tehát a magyarok valódi történetét azzal még adósak vagyunk, hogy ezt elmondjuk. A valódi történelmünket. Mert egyszerűen olyan szinten itatódott át minden, a katedrák, a történelemoktatás, a szovjet, Moszkvából irányított szemléletnek, mai napig ennek a hatását éljük. Lásd az újságírók. Nem a mai újságírókról beszélek, hanem a rendszerváltozás újságírói, akik Göncz Árpádnak építettek egy hamis kultuszt, Antal Józsefet pedig igaztalan, hazug módon a sárba döngették. Ezek mind olyan újságírók voltak, akik anno a moszkvai doktrinák alapján lettek kiképezve.
Jó, hát feladat a szakmának, László, hogy involváljátok, toljátok, hogy készüljenek ilyen filmek nektek meg. Feladatotok, hogy elkészítsétek ezt a filmet. Én köszönöm szépen, hogy eljöttek.
Köszönjük szépen.
Köszönjük.
Önök pedig az Ez itt a kérdés látták műsorunkat újra megnézhetik a mediaclip.hu-n, a YouTube-on, valamint a Spotify-on is meghallgathatnak minket. Hogyan védhetjük meg Európa keresztény értékeit? Az Ez itt a kérdés következő adásában erre keressük majd a választ. Én kollégáim nevében is köszönöm mai megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!